Folytatódik a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja. A műsor második felében beszámolunk arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb inflációs jelentése szerint rövid távon enyhén 3% felett lesz az infláció. 2019 közepétől viszont várható az inflációs cél fenntartható elérése. A Reuters értesülése szerint csúszás lehet az uniós támogatások magyarországi kifizetésében. Már most jelentős az államháztartás hiánya a projektek előfinanszírozása miatt. A portfólió ugyanakkor úgy tudja, hogy az elmúlt hetekben már mintegy 260 milliárd forintnyi uniós átutalás megtörtént Brüsszelből a magyar állam számlájára. Német modell alapján alakítaná át a magyar szakképzési rendszert a Gyáriparosok Szövetsége. Tartsanak velünk továbbra is! Fenntartható módon és szerkezetben 2019 közepétől várható az inflációs cél elérése, mondta Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzés és elemzési igazgatóságának vezetője az Inforádió Aréna című műsorában. Király István Dániel interjúja.
Alapvetően a júniusi előrejelzési pályánknak megfelelően alakul a fogyasztói árindex szintje. Egyedül a feldolgozatlan élelmiszerek esetén volt egy picit magasabb az áremelkedés, mint amire korábban számítottunk. Ennek természetesen lehetnek másodkörös hatásai is, ez azt jelenti, hogy az idei évet természetesen akkor ez befolyásol, illetve a jövő év elejét megemelheti a feldolgozatlan élelmiszerek esetében ez a fajta bejövő hatás. Ami újdonság még az inflációt tekintve az, hogy az új költségvetés tartalmaz olyan intézkedéseket, gondolok itt elsősorban a jövedéki adó 3 lépcsőben történő emelésére, illetve a tartós tej áfájának a csökkentésére, ami szintén érdemben befolyásolhatja az inflációs pályánkat. Ugye az látható, hogy az előre tekintve bizony-bizony a maginflációnak az emelkedését fogja a következő időszakban eredményezni. Azonban, hogyha megvizsgáljuk, akkor nem változtattunk ennek ellenére sem az inflációs előrejelzésünkön, és emögött alapvetően az áll, hogy a maginfláción kívüli tételek esetében egy visszafogó ott a bárdinamikára számítunk. Ugye mi van a maginfláción kívül? Elsősorban ott vannak a szabályozott árak, ami a teljes fogyasztói kosárnak a 15-17%-át teszik ki, és az látható, hogy a fegyelmezett költségvetési politika az alapvetően az árakra is kedvező hatást gyakorolt. Tehát egyrészt a hatósági árak azok alacsonyabbak lehetnek, mint amire korábban számítottunk. Ez ami 2019-ben ellensúlyozza ezt a jövedéki adóemelést. Másrészt pedig 2020-ra az látható, hogy a feldolgozatlan élelmiszereket meghatározó mezőgazdasági terményárakra vonatkozó előzetes kontraktusok, azok alapvetően egy visszafogott áremelkedést mutatnak. Tehát a feldolgozatlan élelmiszerekben rövid távon bár pozitív meglepetést okozott az adat, tehát gyorsabb volt az emelkedés, mint amire számítottunk, de középtávon nem számítunk olyan dinamikus emelkedésre, mint korábban. Tehát ez az a középtávú trend, ami a maginfláción kívülről jön, és alapvetően ellensúlyozza a jövedéki adónak az emelésének az egyszer hatását.
Viszont jövő év közepén már elérhető az inflációs cél.
2019 közepére tesszük azt, amikor 3%-ra süllyed ismételten a fogyasztói árindex. Azonban ehhez még további maginfláció emelkedés kell, hogy ne 3% alá süllyedjen az árindex, hanem pontosan 3%-ra süllyedjen az árindex.
És ez megvalósulhat ezek szerint, vagy legalábbis az előrejelzésük szerint?
Hát, hogyha megnézzük mondjuk, hogy milyen dinamikusan nő a háztartásoknak a fogyasztása, ez természetesen árazási mozgásteret teremt majd a vállalatoknak, tehát mivel van egy dinamikus fogyasztás bővülés, ez keresleti oldalon egy fokozatos infláció emelkedést fog eredményezni az inflációs alapmutatásokban. Tehát gondolok itt a változatlan adótartalom maginflációra, ami alapvetően valóban a piaci inflációs trendeket próbálja meg legjobban megfogni. Ha azt próbáljuk meg megragadni, hogy mi az inflációnak a középtávú dinamikája és a gazdasági ciklussal, melyek azok az inflációs mutatók, amik együtt mozognak, akkor ezekre az alapmutatókra kell rámutatnom, és az alapmutatóknak a lassú fokozatos emelkedésére számítunk, elsősorban azért, mert van Magyarországon egy dinamikus fogyasztásbővülés, és ez fogja azt majd eredményezni, hogy 2019 közepén fenntartható módon és szerkezetben fogjuk elérni a 3%-os inflációs célt.
Balatoni Andrást, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóság vezetőjét hallották. Tovább csúszhat az uniós támogatások kifizetése itthon, sőt, egy névtelen európai bizottsági forrás a Reutersnek azt mondta, elképzelhető, hogy idén semmit nem kap már Magyarország. Weinhardt Attila, a portfólió elemzője az értesülésről szólva azt is elmondta, hogy becslésük szerint az elmúlt hetekben megtörtént már mintegy 260 milliárd forintnyi uniós átutalás Brüsszelből a magyar állam számláira.
Kifejezetten szokatlan, hogy egy nagy hírügynökségen keresztül üzen az Európai Bizottság névtelen forrása, hogy csúszhatnak bizonyos uniós átutalások Brüsszelből. Emlékeim szerint ilyenre nem volt még példa az elmúlt évekből. Ezek a csaták és úgymond üzenetváltások mindig a nyilvánosságtól elzárva tárgyalásokon, illetve levélváltásokban zajlottak. Másrészt azért érdemes ezt óvatosan kezelni, mert információim szerint azért szakmai szinten abszolút haladnak a folyamatok abba az irányba, hogy meg tudjanak születni a vitás kérdésekben a megállapodások a magyar hatóságok és az Európai Bizottság között. Így tehát azért továbbra is van rá esély, hogy amint azt néhány hete is vártuk, majd a késő őszi hónapokban hirtelen nagy összegben bezúdulnak uniós átutalások Brüsszelből, így az államháztartásnak a hiánya az jelentősen csökkenni tud az év végére. Ilyen értelemben ez a kifeszített pénzügyi helyzet azért enyhülés irányába tud elmozdulni.
Hogyha megnézzük az okot, akkor egyértelműen az elszámolási vita áll a háttérben.
Jó rész szakmai síkú a vita, de azt el tudom képzelni, hogy bizonyos témákban azért akár politikai megfontolások is belevegyülnek az érrendszerbe. És ezt azért is gondolom, mert ezek a jelzések éppen azt követően érkeztek, hogy ugye az Európai Parlament elfogadta a Sargentini jelentést, és ez ugye egy újabb nyomást helyez az Európai Bizottságra is, hogy a Magyarországnak szóló uniós átutalásoknál még inkább legyen szigorú, hogy esetleg bizonyos elszámolási vitákban hogyan dönt. Nincs olyan veszély, hogy úgymond horizontális, tehát az összes programunkra kiterjedő pénz felfüggesztésről beszélhessünk, hanem egyedi programokban, egyedi projektek környékén zajlanak a viták. Abból a szempontból viszont a magyar helyzet egyedülálló, hogy a bőkező előleg kifizetések miatt, ugye a magyar államháztartás már nagyon jelentős átutalásokat előlegezett meg a nyertes projektek gazdáinak, miközben Brüsszelből az átutalások még csak alig-alig érkeznek, ugye ezeknek államháztartásilag akár jelentős következménye is lehetnek.
Ez a forgatókönyv látszik, hogy ezek a támogatások be fognak zúdulni év végén? Ez tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek?
Ennek a jelzésnek a ismeretében, amelyet a hírügynökség közölt, azért óvatosabban fogalmaznék, de továbbra is van rá esély, hogyha nem is az összes, tehát a magyar kormány által megcélzott több mint 3 milliárd euró. Az egy másik kérdés, hogy erre a bizonytalan helyzetre hogyan tud felkészülni az államadósságkezelő központ, hiszen neki abban a helyzetben is biztosítania kell az állam finanszírozását, hogyha ez a lényegében 600-900 milliárd forint, vagy akár 1000 milliárd forintos méretű pénz nem érkezik meg a következő hónapokban a magyar állam számlájára. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy egy óvatosabb adósságkezelési stratégia mindenképpen indokolt lehet.
Weinhardt Attilát, a portfólió elemzőjét hallották. Javaslatcsomagot dolgozott ki a Gyáriparosok Szövetsége a szakképzés megújítására, mondta az Inforádiónak a szervezet alelnöke. Gablini Gábor azt is közölte, hogy a német duális szakképzés 2030-ig tartó megújított rendszerét tekintették irányadónak.
A jelenlegi rendszertől nem lehet elvárni toldozással, foldozással, korrekciókkal, hogy képes és alkalmas lesz a tudás alapú gazdaság szakember igényét kielégíteni. A diák, amikor jelentkezik gimnáziumba vagy szakgimnáziumba, akkor a család szokta meghozni a döntést, és az egyik alapvetés, hogyha a gyerek jól tanul, tud-e tovább tanulni felső fokon. Ma azt látjuk, hogy a szakgimnáziumból szinte alig, vagy lehetetlen, míg a gimnáziumból meg igen. Ezért aztán a családok automatikusan ezt az utat választják, hogy akkor legyen gimnázium. Tehát itt nagyon fontos egy olyan pozitív motiváció, ami a családoknak megmutatja, hogy a szakgimnázium hátránya az egy előnnyé változik magyarul. Alapvetés az, hogy a szakgimnáziumból kikerülő diákoknak az érettségi után a felvételi esély az nem lehet kevesebb, mint az általános gimnáziumban végzettek volna.
Jól gondolom-e, hogy ez azt feltételezi, hogy már a szakgimnázium olyan műveltséget, vagy olyan képzettséget, olyan alaptudást adjon, amely lehetőséget teremt később a továbblépésre?
Ez a lényeg, esélyegyenlőség, hogy a szakgimnáziumból minimum olyan szintű legyen a továbblépésnek a lehetősége, mint az általános gimnáziumból, de az sem baj, ha jobb.
Most mindezt nem nyújtják a szakgimnáziumok?
Van olyan, ami ezt nyújtja, de a felmérésünk, a kutatásaink eredménye azt mutatja, hogy minimális. Mert hogy másra fókuszálnak. A célunk egyébként az lenne, hogy az általános iskolából kikerülő gyerekeknek legalább a 80%-a sikeres érettségit tegyen. Hogy ezt szakgimnáziumban teszi, vagy általános gimnáziumban, ilyen szempontból idézőjelbe téve mindegy, de jusson el legalább az érettségig.
Milyen mintát vettek alapul?
Ja, nem titok, hogy Magyarország alapvetően az elmúlt évszázadban egy kis kihagyással, de mindig a német gazdaság felé orientálódott. Ezért mi megnéztük azt, hogy a német gazdaság hogyan gondolkodik a szakképzés jövőjéről. Ők készítettek egy tervet, hogy 2030-ban a szakképzéstől mit várnak, és ezekből vettünk át nagyon sok egyébként ott jól működő metodust.
Gablini Gábort, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnökét hallották. Ezzel a vállalatok és piacok véget ért, a műsort meghallgathatják vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Sipos Ildikó.